Köszöntöm az aréna hallgatóit, a mikrofonnál a műsorvezető Hlavai Richárd, vendégünk ma este Jászai Gellért, a Konzumelnök vezérigazgatója. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok, köszöntöm a hallgatókat is.
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. Sokat hallhatták a hallgatóink a Konzumnak a nevét, másik társaságok képviselőről majd fogunk egy kicsit beszélni. Hogyan írná le? Mi a Konzum?
A Konzum egy befektetési holding, egy olyan vállalatcsoport része, ami ugye most már kicsit több mint egy éve ugye a szabályozott piacokon működik. Ugye a vállalatcsoportot említettem, így a Konzum nem önmagában értelmezendő, hanem három másik vállalattal. Ugye a másik befektetési holdingunk az Opus. Van egy ingatlanos cégünk, ugye egy iparági szereplő, aki csak erre a szektorra fókuszál, ez az Apenin, és szintén hamarosan érdekeltséget szerzünk egy másik szektoriális szereplőben, ugye a biztosítási piacon, ez pedig a cég Pannonia Életbiztosító nyerti.
Mi a viszony közöttük? Van-e központi cég ennek a csoportnak?
Ez egy jó kérdés. Igazából szakmailag úgy válaszolnék a kérdés, hogy két központtal működik. Azért működik két központtal, mert ugye amikor részesedést szereztünk a Konzumba, utána nem sokkal pedig az Opusba, akkor azt a stratégiai döntést hoztuk, hogy ezeket a befektetési holdingokat különböző iparágak mentén iparági stratégiával szervezzük. Tehát nem egy helyre rakunk mindent, hanem 3-4 iparágat, illetve azon belüli befektetéseket csoportjuk ezekbe a befektetési holdingokba. Ilyen módon a menedzsmentnek egy része külön dolgozik, a két vállalat menedzsmentjének, de természetesen vannak közös részek, amik főleg a back office részét érintik ezeknek a cégeknek. Tehát a válasz az, hogy részben közös központtal, részben pedig külön szakmai irányítással működnek.
Önnek mi egyébként a napi feladata? Úgy nyilván az elnök vezérigazgató az leírja, hogy igazából ön áll ennek a szervezetnek, a cégcsoportnak az élén. De mi a napi feladata?
Az igazgatóság többi tagjával együtt a szakmai irányítást végzem napi szinten a vállalatcsoportban. Ez nem azt jelenti, hogy minden leányvállalattal közvetlenül nekem kell foglalkoznom, mert jól is nézzen ki, ez azt gondolom, hogy napi 24 órában sem férne bele. És hát a másik dolog pedig az, hogy ugye nyilvánvaló, ahogy előbb is említettem, több iparágban vagyunk jelen, és ezeknek az iparágaknak pedig saját szakértő menedzsmentjeik vannak, tehát ez a másik oka, amiért nekem a leányvállalatoknak a napi szintű működésében nem kell feltétlenül foglalkoznom.
Itt most, hogy ugye a KH-t kijelöltük a beszélgetésen, tehát hogy nagyjából a hallgatóink el tudják képzelni, hogy ez fontos tudni, ezt lehet tudni, ugye, hogy a tőzsdei vállalatok legnagyobb befektetője Mészáros Lőrinc.
Így van.
Ugye a gyermekei az Opusban és a Konzum igazgatóságban is jelen vannak. Milyen mértékben van ő jelen a társaságok működésében?
Azt gondolom, hogy a mi kapcsolatunk, illetve a munkakapcsolatunk az napi szintű. Tehát akkor ez a vállalatcsoport, aminek ő a fő részvényese, ahogy ön is említette, hogy ez még a stratégiai kérdések is napi szinten merülnek föl. Van egy heti rendszeres egyeztetésünk, de ezen kívül van, úgyhogy többször is beszélünk telefonon naponta. Tényleg rengeteg a feladat tranzakció, amiben részt veszünk, és óriási a szervezet, hogy előbb említettem, a különböző iparágakban lévő lányvállalataink is több száz alkalmazottan működnek, úgyhogy tényleg rengeteg a tennivaló és feladat, és ennek a stratégia irányításában a fő részvényesünk is részt vesz.
Ugye, és ez a kapcsolat...
Sőt, ő a meghatározója.
És ugye a hírek szerint ez a kapcsolat kap még egy szint, ugye, mert hogy tőzsdére mennek a Mészáros csoportnak a cége, ugye az Opus tőkemelést hajt végre.
Így van.
A hírek szerint így van.
Igen, ugye ezt most már mondhatjuk, talán múlt időben is. Ugye az Opus igazgatósága tegnap hozott döntést arról a tőzsdezárás után.
Ez ugye szerda 14-e, amiről beszélünk, tehát a döntés akkor született.
Tehát tegnap született a döntés arról, hogy a közeljövőben, ez várhatóan a következő 4 hónapot jelenti, tehát az első fél évben június 30-ig szeretnénk lezárni ezeket a tranzakciókat. Több vagyonelemmel is megemeli a főrészvényesünk az Opus Globálnak a tőkéjét. Ez egy nagyon jelentős tranzakciósorozat lesz, amelynek a résztvevői, azok tulajdonképpen a Mészáros csoport eddig privát részének az ászlós hajói lesznek. Azok a termelővállalatok és ipari vállalatok, amelyek egyébként elég jól reprezentálják a magyar gazdaság húzóágazatait is. Ugye ebben a tőkeemelés sorozatban részt fog venni a két építőipari, fő építőipari zászlós, hogy ugye a Mészáros és Mészáros Kft., illetve az Aircord. Ugye az egyik a mélyépítésben rendelkezik évtizedes múlttal és tapasztalattal és rengeteg referenciával, az Aircord pedig főleg ugye a vasútépítés terén. Szintén apportálásra kerülő vagyonelem lesz a visontai búzakeményítőgyár, ami gyakorlatilag most készül el, és hamarosan indul a klubba üzemel. Szintén a tőkeemelés sorozat része lesz a Call Ingredients nevű ugye izocukorgyár, ugye erről esetleg ugye a hallgatók már hallottak a hírekből, ugye nem olyan régen, pár hónappal ezelőtt lett átadva a gyár, tehát itt már folyik a termelés. És ami a két legfrissebb befektetés, amelynek egy bizonyos része ugye szintén a tőzsdére kerül, a Mátrai erőmű, amit ugye a napokban hagyott jóvá a brüsszeli bizottság a tulajdonos váltását, és a Geosol Kft., amelyik pedig a hulladékkezelés területén piacvezető Magyarországon.
Mekkora ennek a tőkeemelésnek az értéke?
Pontosan nem tudjuk ezt ma még meghatározni, becsléseink vannak, mert nyilvánvaló, hogy egy ilyen tőkeemelés, ugye, ami apporttal történik, egy nagyon alapos nemzetközi szakértő által készített értékelés alapján történik, és talán még könyvvizsgáló auditálja is ezeket a számokat. Tehát körülbelüli becslést tudunk mondani, és ezért használnék inkább egy sávot. Ez várhatóan 60 és 75 milliárd közötti értékű tőkeemelés lesz.
Ez egy lépés lesz, vagy egy sorozat? Tehát ezek a cégek nyilván nem egyszer egy pontban fog megkerülni, hogyha jól gondolom.
Így van, ez több lépésben valósul meg, már csak azért is, mert azt feltétlenül el kell mondanom, hogyha ma megnézi valaki a cégadatokban, vagy adatbázisban ugye a mészáros és mészáros, vagy az Aircord alatti céghálót, akkor azt láthatja, hogy gyakorlatilag ma a mészáros csoportnak a privát része e köré, a két vállalat köré szerveződik, illetve ez alatt van. Azt nagyon fontos tudni, hogy ezek a társaságok a fő tevékenységükkel, tehát az építőipari tevékenységükbe kell kerülnek be a társaságba, tehát az Opus Globálba. Tehát ezt megelőzi a mészáros csoportnak egyfajta átstruktúrálása vagy átszervezése. A ma még a mészáros és mészáros Kft., illetve az Aircord alatt lévő befektetések és érdekeltségek egy holdingba fognak szerveződni, és ez a holding fogja gyakorlatilag tőkeként beemelni az Opus Globálba ezeket a részesedéseket. Tehát ez egy hosszabb folyamat, több hónapig eltartó folyamat lesz, és nem egyszerre történnek ezek a lépések. Nyilvánvaló, hogy ugye szabályozott piacon működünk, minden egyes lépésünket nekünk törvények szabályozzák. Ez azt jelenti, hogy természetesen a befektetőket tájékoztatni fogjuk minden egyes lépés bekövetkeztéről, illetve ennek részleteiről, ahogyan aktuális lesz.
Mikor ez zárulhat le? Van egy ilyen végső határidő, amire szeretnék befejezni?
Igen, van végső határidő. Szeretnénk ezt a tranzakciós sorozatot befejezni idén június 30-áig.
Ugye többször is beszéltünk már arról, hogy azért ez egy nagyon összetett, nagyon különböző ágazatokban is érdekelt cégcsoport, ugye Konzum elnök vezérigazgatóként mutattam be, de úgy itt azért vannak még meghatározó cégek. Ez a fajta struktúra, amikor 2015-ben a Konzumba beszállt, akkor már látható volt, tehát ez a vízió megvolt, vagy időközben alakult ez a struktúra ki?
Nem, ez a struktúra, ahova ma eljutottunk, ez természetesen időközben alakult ki, hiszen ugye amikor 2015-ben én beszálltam a Konzumba, akkor még ez nem közös befektetés volt Mészáros úrral. Erről a közös befektetésről valamikor 2016 végén, 2017 elején állapodtunk meg, és akkor Mészáros úr ugye gyakorlatilag beszállt a Konzumba, utána meg már együtt a Konzumon keresztül ugye felvásároltuk ugye az Opus részvényeinek is a jelentős részét, majd ezt követte ugye az Apenin, és utána jött a cég a sorba. Úgyhogy nyilvánvaló, hogy azt a víziót és azt a stratégiát, amivel ma ez a vállalatcsoport rendelkezik, azt akkor kezdtük el közösen kialakítani, és akkor tűztük ki a célokat, amikor megállapodtam ugye Mészáros úrral annó a Konzumba való beszállásáról.
Hogy kezdődött egyébként a kapcsolatuk?
Hát a kapcsolatunk nagyon régen kezdődött, és abszolút magánjelleggel, tehát nem üzleti volt. Nyugodtan mondhatom, azt gondolom, hogy közel 15 éve vagyunk barátok, és mind a barátságunk, mind a munkakapcsolatunknak az alapja a bizalom. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jól működő kapcsolat, mind a személyes, mind a munka részét tekintve.
A tőzsdére lépésről, a tőzsdei jelenlétről beszélünk egy picit. Mi a vonzó a tőzsdében? Miért döntöttek egyáltalán, hogy ez a cég csoport a tőzsdén működik? Vagy tőzsdei jelenléttel működik?
Hát ugye ez a kérdés kicsit annak a fényében, hogy ugye tavaly a Konzum a legjobban teljesítő részvény volt a világon, ugye a 100 millió dollár fölötti kapitalizáció cégeknek a kategóriájában, de mondjuk az Opus is mondjuk közel 1700%-kal emelkedett. Tehát ez a kérdés egy kicsit talán idejét múlt, illetve nem is tudom, hogy miért kérdés.
Hát az a kérdés, hogy amikor eldöntötték, akkor nyilván úgy nem lehetett ezt pontosan kiszámítani. Tehát akkor volt egy vízió, hogy miért. Igazából a kérdés erre vonatkozott, hogy akkor miért gondolták úgy, hogy ez fontos lehet, vagy jó lehet.
Azt gondoltuk, és ma is azt gondoljuk, hogy a szabályozott piacra belépni, illetve a szabályozott piacon, tehát a tőzsdén építeni egy olyan nemzetközi befektetési holdingot, vagy vállalatcsoportot, ami ennyi iparágban rendelkezik érdekeltséggel, mint amivel mi ma már rendelkezünk. Ez a gazdaságilag talán a legészszerűbb döntés a következők miatt. A tőzsde, úgy gondoljuk, és ezt bizonyítja az elmúlt egy év is, egy óriási lehetőség. Tehát a kötelezettségek, illetve a átláthatósági szabályok, illetve a prudens működéssel kapcsolatos befektetői elvárások, vagy kisbefektetői elvárások mellett ez egy óriási lehetőség. Nem csak a jelenlegi gazdasági környezetben, hanem a következő 5-10 éves távlatot is nézve úgy gondoljuk, hogy ha azokhoz a tervekhez, amelyeket kitűztünk magunk elé, hogy egy regionálisan működő befektetési holdingot építsünk fel, ami közép-európai méretekben is meghatározó tud lenni, ahhoz szükséges a szabályozott piac által adott különböző tőkebevonási és forrásbevonási lehetőségeknek a mérlegelése, illetve ezeknek egy adott pillanatban történő bevonása. Én azt gondolom, hogy várhatóan előbb-utóbb ennek a két befektetési holdingnak lesznek és lehetnek olyan tranzakciói, amelyekhez nemzetközi forrásokat is használni fogunk, és ezekkel járó előnyöket szeretnénk a tőzsdéből kihasználni. Másrészt pedig úgy gondoljuk, hogy ugye a részvényáremelkedésből, hogyan fogalmazok, látható kisbefektetői vagy kisrészvényesi bizalom tovább erősítése is határozott célunk, úgyhogy ennek mentén szeretnénk tovább menni.
Az a fajta részvényárfolyamemelkedés, akár dinamikáját, akár az ütemét tekintve, amiről az minőtön is beszélt, amikor azt mondta, hogy tulajdonképpen innen nézve, és már talán nem is kérdés, hogy miért volt fontos ez a tőzsdére lépés. Erre számítottak? Tehát, hogy ilyen mértékű és ilyen gyors lehet ez a számemelkedés? Őszintén.
Hát őszintén, és tehát hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy ekkora mértékűre számítottunk. Számítottunk arra, hogy benne lehet egy erős növekedés a részvény árfolyamokban, ahogy a csoport is, illetve ez a befektetési holding is elég erős növekedési fázisban van. Én úgy gondolom, hogy a befektetői bizalom, az úgy látom, hogy meg a várakozások, úgy látom, hogy sokkal-sokkal nagyobbak voltak az elején, mint ahogy nem csak ahogy terveztük, mint ahogy mi növekedni tudunk, de én azt gondolom, hogy egyrészt a konzumnál decemberben bejelentett tranzakciókkal és tőkemelésekkel, illetve a mai Opus tőkemelés csomag bejelentésével felelünk meg azoknak a várakozásoknak, azoknak az óriási várakozásoknak, amelyeket ugye a befektetőnk felénk támasztottak ugye a részvényárfolyamok emelkedése kapcsán, és azt gondolom, hogy ezt nyugodtan jelenthetem ki, hogy ezzel a két nagy tranzakciós sorozattal mind a konzumnál, mind az Opusnál olyan erős fundamentumokkal növekednek a vállalatok, és olyan mértékben javul a tőke szerkezete, hogy gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy a tranzakció lebonyolítása vagy lebonyolódása után ezek a részvények már nem lesznek túlárazottak, hanem egy növekedési fázisban lévő befektetési holdingnak megfelelő árazással fognak futni a tőzsdén. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy most a gazdasági racionalitás is követi a befektetői várakozásokat. Szerintem ez egy nagyon fontos lépés, és jól mutatja az elkötelezettségünket a tőzsdei cégek és a befektetők iránt.
Ha már itt említette a várakozásokat, ugye tényleg azt lehet látni, és ugye voltak ennek számos ilyen történetet lehetett olvasni az elmúlt hónapokban, hogyha valamilyen céget kapcsolatba hoznak, vagy szóba hoznak idézőjelbe téve a Konzummal vagy az Opusszal, annak is megugrik az árfolyama, és a Konzumnak is ez nyilván meglöki, vagy az Opusznak az árfolyamát. Ezt önök minek tekintik? Lehetőségnek, tehernek? Mármint úgy értem a terhet, hogy azért nyilván itt egy komoly piaci várakozás jelenik meg abban a pillanatban, amikor ez a hír meglöki az árfolyamokat. Hogy kezelik ezt? Mit gondolnak erről?
Igen, több ilyen példát láthattunk ugye az elmúlt időszakban, és ugye amikor mi is sok pletykát hallunk a piacról, és amikor már a sokadik kis részvénynek a az árfolyama szállt el olyan pletykákra hivatkozva, hogy mi megjelenünk mögötte, akkor természetesen egyeztetve a felügyelettel is. Úgy éreztük, hogy szükséges kommunikálnunk az ügyben, mert nem szeretnénk azt, hogyha a mi reputációnkkal, vagy a mi reputációnk kárára valakik visszaélnének azzal a helyzettel, hogy a Mészáros úr nevét, mint lehetséges befektető, vagy az ő tőzsdei cégeinek, érdekeltségeinek a nevét, hogyha megemlítik egy másik kis részvénnyel kapcsolatban, akkor itt olyan felfűtött várakozások alakulnak ki a piacon, ami utána viszont, amikor kiderül, hogy semmi közünk nincs a dologhoz, akkor rendkívül káros lehet azokra befektetőkre nézve, akit esetleg mondjuk megvezetnek ilyen információkkal, vagy megvezettek. Úgyhogy úgy éreztük, hogy ebben az esetben ezért is kommunikáltunk többször arról, hogy nincs olyan tranzakció folyamatban, és nem tervezünk további tőzsdei felvásárlásokat, mert szerettük volna, hogyha ezt a kis befektetők, akik más részvények, vagy túlfűtött kis részvények kapcsán szerettük volna, hogyha tisztán látnak, és valós információt kapnak arról, hogy sajnos az ő szempontjukból sajnos ezek alapvetően csak piaci pletykák.
Egyébként az elmúlt időszak felvásárlásai, a terjeszkedési lépések, azok stratégia jellegűek voltak, tehát volt mögöttük egy stratégia, vagy volt közöttük számos adhok döntés, egy alkalmas lehetőség?
Nézze, megint csak azt tudom mondani, hogy egy ekkora vállalatcsoport életében életszerűtlen lenne, ha azt mondanám, hogy nincsenek adhok döntések. Befektetési döntéseinket soha nem adhok módon hozzuk. Tehát egyrészt, ahogy egy ilyen szabályozott tőzsdei cégnek, ugye nekünk is vannak különböző ugye vezető testületeink, ezekre előterjesztések készülnek, piaci vizsgálatokat folytatunk le egy-egy befektetéskor, és ezek a vezető testületek meghozzák a megfelelő döntést, és természetesen, ahogy ezt ugye az elején elmondtam, ugye a fő részvényesünk is a stratégiai döntésekbe kiveszi a részét. Tehát én úgy gondolom, hogy ez a normális, és ez az életszerű, de... Tehát a víziónk és az a stratégia, ami megyünk előre, az egy abszolút tudatos és tervezett dolog, mind a befektetési holdingokkal, vagy a szektoriális vállalatokkal kapcsolatban is. De nem mondom azt, hogy nem volt olyan döntésünk az elmúlt egy évben, amit adhok módon kellett meghoznom.
Mert egy lehetőség?
Akár egy lányvállalattal kapcsolatban. A tőzsdei cégeket, vagy a tőzsdei cégek akvizícióját érintően nem adhok lehetőségekről beszélünk, de tehát az egész vállalatcsoportnak ugye nagyon sok lányvállalata van, ugye különböző iparágokban ott előfordultak olyan dolgok, ahol adhok döntést kellett hoznunk. De azt is el kell mondjam, hogy ugye ha az ember nem képes ugye a mindennapi élethez alkalmazkodni, mert most az üzleti élethez értem, illetve ha nem képes arra, hogy bizonyos dolgokra azonnal reagáljon, és bizonyos dolgokat adhok módon is el tudjon dönteni, ha kell, akkor azt gondolom, hogyha ez a fajta rugalmasság nélkül egy ekkora vállalatcsoport nem építhető sikeresen.
Egyébként az mi alapján dőlt vagy dől el, hogy melyik vagyonelem, melyik vállalatba kerül?
Én azt az első pillanattól kezdve azt gondolom, hogy elég egyértelműen kommunikáltam, hogy a Konzum az, ahol a turizmus, ahol a pénzügyi terület és vagyonkezelés, és ugye oda soroljuk ugye az ingatlan befektetéseket is, tehát ugye az Apeninbe is ugye a Konzum csoport a tulajdonos. Az Opus pedig, hát főleg most már a mai tőkeemelés után, illetve a tervezett tőkeemelés bejelentése után nyugodtan kijelenthetjük, hogy abszolút az ipari és termelő húzóágazatokban rendelkezik, és fog rendelkezni nagyon jelentős érdekeltségekkel, tehát sok 10 milliárdos tőkével és árbevételt termelő cégekkel. És ugye az Opusnak van egy nagyon jelentős média portfóliója is, tehát ezek a húzóágazatok.
Ugye az imént beszéltünk a tőzsdei árfolyam mozgásról, és az jutott közben eszembe, hogy ön szerint van-e is, ha igen, akkor mekkora kockázata annak, hogy a négy hasonló tulajdonosi szerkezetű cég tulajdonképpen egymásban is érdekelt. És nyilván ilyen formán a piacokon valószínűleg hatnak egymásra az egymással kapcsolatos hírek. Ön szerint ez mekkora kockázat?
Picit tévedésben van a piac is, meg tehát hadd tegyem tisztább ezt a dolgot, mert egyetlen vállalatnak van érdekeltsége a többiben, tehát nincs más keresztulajdonlás. Tehát ugye a Konzumnak van érdekeltsége áttételesen, tehát közvetett módon az Opuszba, de viszonylag kicsi, és a Konzumnak van érdekeltsége az Apeninbe is, és van a cégbe is. De ezeknek a cégeknek fordítva, viszont vagy egymásban nincsen. Tehát én azt gondolom, hogy azért ez egy elég tiszta vállalatcsoport szerkezet, és mivel azt is el tudom mondani, hogy a Konzumnak, ahogy előbb említettem, kicsi, tehát indirekt módon 5%-ban tulajdonos az Opuszban, tehát nyugodtan mondhatjuk azt, hogy a vállalatcsoportnak két befektetési holdingja van, ugye az előbb elmondott iparágak kapcsán szerveztük ezeket, nincsenek tulajdonlások, nincsenek ilyenfajta se finanszírozási, se piaci kockázatok, tehát azért tényleg igyekszünk, bár sokan dolgoznak az ellen, illetve próbálják úgy beállítani, hogy ez nem így van, de én igenis azt gondolom, hogy szerintem az egyik legtranszparensebben és legprudensebben működő tőzsdei vállalatcsoportot vezetjük.
Jászai Gellért, a Konzum elnök vezérigazgatója, az Arena ma esti vendége. Rövidesen innen folytatjuk a beszélgetést. Tartsanak velünk továbbra is.